Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kalendárium. A műsorvezető Nádási Anikó.
Hétvégén lesz a múzeumok majálisa. Vendégünk Csorba László, a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatója. Kálmán Imre operettjét, a Marica grófnőt mutatták be a Győri Nemzeti Színházban. Grafikai plakátokon a múlt századforduló Magyarországa, új kiállítás az Országos Széchenyi Könyvtárban. És Láncreakció, Vajda Katalin drámája a fizikus Szilárd Leó életéről a Pesti Vigadóban. Ezek a mai témáink. Jó napot kívánok, a Kossuth Rádió kulturális ajánló műsorát hallják, amelyet ma Kádár Lóra szerkesztett. Szombaton és vasárnap lesz a múzeumok majálisa, már 29. alkalommal a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében Budapesten, az ország legnagyobb múzeumi fesztiválja, ingyenes programokkal, csaknem 100 kiállítóval, családi műhelyekkel, kulturális eseményekkel várja a látogatókat. Jelen lesz a Budapesti Történeti Múzeum is. Itt van velünk most a stúdióban Csorba László főigazgató. Jó napot kívánok!
Üdvözlöm a hallgatókat!
Azt mondtam, hogy jelen lesz a Budapesti Történeti Múzeum, de ez tulajdonképpen 4 múzeum. Mivel lesznek jelen?
Így van, tehát az Aquincumi Múzeum, ami ókori részlegünk, vagy a Vármúzeum, amely a középkort jeleníti meg, de a Vármúzeumban amiként néha modern kiállítások is vannak, mert ott egy általános, nagyobb kiállító terünk is van. A Kisceli Múzeum, amely az újkori, modern Budapestet jeleníti meg, és a Budapest Galéria, amely a kortárs képzőművészet legfontosabb fővárosi központja. Na most a programunk reklámja lesz jelen a majálison, ott lesz egy standunk, ugye kiadványokat viszünk, kiadványcserét folytatunk a többi múzeumokkal, és hát próbáljuk toborozni a közönséget azokhoz a programokhoz, amelyek a múzeum különböző helyszínen zajlanak. Talán mindjárt az Aquincummal kezdhetjük, mint az ókori kapcsolatokat.
Időrendben haladunk.
Időrendben is így
mi
van.
Mi lesz Aquincum?
Egy roppant szórakoztató kiállításunk fog megnyílni június 11-én, ugyanis valahonnan Észak-Afrikából, Tunézia területéről elindult egy hajó valamikor a 4. században, teli mindenféle bőbályos, levantei és földközi tengeri kereskedelmi áruval, és ez elsüllyedt Horvátország partjainál, méghozzá Piruz környékén, és a lenyűgöző horvát víz alatti régészet ugye kibányázta ezeket az emlékeket, és egy remek kiállítást lehet ebből csinálni, amely nem csupán az árukat mutatja, az élelmiszereket, az ékszereket, a korabeli mindennapi élethez fontos tárgyakat, hanem egyben a víz alatti régészetről is beszámolunk. A horvát kollégákkal való együttműködés, az antikvitás föltárása is nagyon szoros, és ez mind-mind megjelenik egy, mondjuk egy kamara kiállításban, de roppant érdekes és szórakoztató.
A víz alatti régészet, ez különleges. De azért lesz egy másik különlegesség is, igaz, hogy csak ősszel, de azért említsük meg, mert ez egy pikáns dolog Aquincumban.
Mielőtt ezt megemlítem, még annyit megemlítek, hogy egy másik kiállításunk is fog nyílni, mégpedig Arcok címmel, Arcok Aquincumból, antropológiai arcrekonstrukciók a római korból, ugyanis van egy lenyűgöző tudomány, a művészeti anatómia, amely segíti a régészetet, tehát például egy koponyának a felületeiből a tudósok meg tudják állapítani, rekonstruálni tudják, hogy hogyan tapadtak az inak, hogyan a szövetek, a zsír, a bőr, pontosan így van, Barcsai örökösei a Képzőművészeti Egyetemen, például Kőnik Frigyes professzor, ennek ma is nagyszerű szakemberei, és az ő segítségükkel lesz egy gyönyörű arckiállítás.
Ez is júniusban?
Ez nyílik június végén, valóban így van.
Na és a pikánsra térjünk rá, mert azt nagyon várom.
Na most egy ideje már tervezzük azt, aki Itáliát járja, azt tudja jól, hogy a világ egyik leghíresebb régészeti múzeumában, a nápolyi régészeti múzeumban van egy gabinetto secreto, tehát a titkos kabinet, ahol mindig ül ott egy teremér, mert 18 éven aluliakat nem enged be. Nos, ott az antik művészetnek azok az erotikus szexualitással kapcsolatos tárgyai vannak, bűmályosak, magas művészi színvonal, és benne van ez a muzsika, ugye az emberi kultúrában. Nos, ez a provinciákban is megvolt, Aquincumban is, úgyhogy nyitunk egy kis pincehelyiséget, ahova persze csak 18 plusszal lehet belépni, ez az ősszel lesz, erotika címmel, erotika az ókorban. Szerintem érdekelni fogja a közönséget.
Ez mindig mindenkit érdekel. Na de erről annyit tudnánk beszélni, hogy nem lesz időnk minden tagmúzeumot, tagintézményt felsorolni, de említsem még néhány érdekességet. Már most szombaton is lesznek programok a múzeumban, lesz például botanika a középkorban, vagy
a galaxis kiállítás, aminek a tematikus napja. Így van, ez egy roppant szórakoztató kérdés, irány a galaxis, az a címe, űrkorszak a Kádár korszakban, az első Sputniktól Farkas Bertalanig, egy nagyon izgalmas, szokatlan képet ad, az idősebb korosztálynak fölidézi saját élményeit, de talán Mézga Aladárra és a 30. századbeli rokonra még mások is emlékeznek. Nos, ehhez kapcsolódó szórakoztató programok lesznek, és hát természetesen, amit említett, az egy nagyon izgalmas elem, ugyanis a Vármúzeumunk egyben a főváros középkorának a megjelenítője, és a gyógynövények, a középkori botanika, a szerzetességhez köthető Szent Gallen és Aldrovandus botanika a középkorban címmel egy bűvályos séta lesz ez, amikor a növényeken keresztül érezzük meg a középkori életmód számos pompás részletét.
Abban a kis minikertben, ami a múzeum lezárt udvarában, van, gondolom ide se minden nap mehet be a látogató.
Így van, és most gyönyörűen elő van készítve a kiállításhoz, tehát mindenkinek melegen ajánlható.
További májusi, júniusi programjaikról is szót ejthetünk, például június 6-án lesz a régészet napja, ezt még nem említettük, ugye?
A régészet napjában, de mindegyik tagmúzeumunk érdekelt, hiszen ugye az őskori és a népvándorláskori régészetet külön főosztály kutatja nálunk, a rókori Rómát is, és a középkort is, és a régészet napja ma nagyon népszerű, az embereket érdekli a kincsvadászat, érdekli a föld alatti rejtélyek megoldása, és hát ebben fognak segíteni a kollégáink, mégpedig elsősorban annak a pompás kamara kiállításunknak a segítségével, amely a középpontban a középkor nevet viseli, és most van a 10. évfordulója, és ennek a gyönyörű tárgyanyaga kapcsán fogjuk bevezetni az érdeklődőket a régészet titkaiba. De újkori kiállításunk is lesz, ugye, tehát feltétlenül javasoljuk azt, hogy a Kisszelli Múzeumban is látogassanak el a látogatók fotófesztivál, városi tája, progresszív fotók Budapestről, és Kósa Molnár Mária szobrai, úgyhogy mindenképpen érdemes a modern magyar művészetet egy szokatlan szögből megtekinteni Kisszelben.
Igen. Tehát lesz program az ínyenceknek is, mondjuk így, meg a populárisabb kultúrát kedvelőknek is, például azon kívül, amit már említettünk, május 29-én budapesti legendák nyomába eredhetünk Kordos Szabolcs sorozatában, és ez már az előadás sorozat idén záró napja lesz, ahol különleges szerelmi kapcsolatokról hallhatunk.
Lesz szó. Igen, ez arról van szó, hogy ugye nem csupán a múzeum tárgyanyagát mutatjuk be, hanem a múzeumhoz kötődő szakemberek és barátok segítségével ilyen tematikus sétákat is szervezünk a városban, és Kordos Szabolcs egy nagyszerű szakértője ennek remek írásművészetével és tudásával olyan szereplők titkait is föltárja, akikről vannak általános ismereteink.
Batthyány Lajos.
Például Batthyány Lajos.
Krúdi.
Két nagy szerelme, ugye ő egyszerre volt szerelmes a feleségébe és a felesége húgába. Mind a kettő gyönyörű volt. Az egyik egy igazi királynői.
Az Zicsi lányok.
Igen, így, a másik pedig egy csupa élet, izgalom, a kis grófnő, tehát sokakat elvarázsolt abban az időben. És ez még a nagy Batthyány történet is hozzájárul, mert ugye Batthyány volt egy gyermeke a sógornőjétől is, és többek között ezért nem utazott el Pestről, és Hajnalvék ezért tudták letartóztatni. Tehát ez a nagy történelembe is belevág ez a történet, roppant érdek. Még a nagy Batthyány történet is hozzájárul, mert ugye Batthyánynak volt egy gyermeke a sógornőjétől is, és többek között ezért nem utazott el Pestről, és Hajnalvék ezért tudták letartóztatni. Tehát ez a nagy történelembe is belevág ez a történet, roppant érdekes.
Igen, Batthyány Lajos Lajosnál talán meglepőek ezek a történetek. Hát Kródi Gyuláról is szó lesz, akinél viszont nem meglepő, hogy vannak szerelmi kalandjai.
De Tolnai Baltán Lajosról se meglepő, ugye nagy emberek bonyolult életet élnek, el kell fogadnunk ennek sajátosságait.
Szóval mindezt majd ajánlják a hallgatók, látogatók. Figyelmébe a múzeumok majálisán most szombaton és vasárnap.
Illetve ehhez kapcsolódóan ezekben az időpontokban az összes kiállító helyek nyitva vannak, például a Budapest galériában is gyönyörű, egy nagyon izgalmas kiállítás van, ugyanis az online kultúra és a mai világ kapcsolatát mutatja be kortárs művészek segítségével.
Mindezt tehát megnézhetik majd a múzeumok majálisán, illetve ennek ajánlatait a múzeumok majálisán most szombaton és vasárnap a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében Budapesten. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Örülök, hogy itt lehettem.
A Budapesti Történeti Múzeum főigazgatója Csorba László volt a vendégünk. Szilárd Leó fizikus volt az első, ugye, aki felismerte, hogy a nukleáris láncreakció által atombomba is létrehozható akár. Igen, regényes élete volt, életéről Vajda Katalin drámát írt, amelynek színpadi változatát május 16-án szombaton mutatják be a Pesti Vigadóban. A Láncreakció című előadásról Kobolák Attila összeállítását halljuk most.
Szilárd Leó, fizikus, feltaláló, 1898-ban született, és 1964-ben hunyt el. Ő volt az első, aki felismerte, hogy a nukleáris láncreakció és ezzel az atombomba is létrehozható. A Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulója alkalmából a Pesti Vigadóban május 16-án játsszák a Láncreakció című darabot, amelyben Görög László alakítja a magyar zsenit.
Én nem tudom, hogy Leó tudta talán, hogy ő milyen ember. Hála annak a könyvnek, ami róla Szilárd Leó zseni árnyékban megjelent, sokat lehet róla tudni, általában mások elbeszélései alapján. Azért az meglehetősen frusztráló lehetett, hogy egy olyan élesesző, nagyon gyors gondolkodású, ráadásul meglepő összefüggéseket, nézőpontokat felvillantó ember, tényleg sok embernek lehetett kisebbségi érzése, és ugyanakkor marha egyenes volt, és nagyon őszinte. Hogy hogyan lehet jól eljátszani, egyrészt kell az a segítség és szerencse, hogy Vajda Kati 20 évvel ezelőtt úgy gondolta, hogy megírja ezt a darabot, sokat kutatott, kísérletet teszek rá, hogy legalábbis az a Szilárd Leót, ami bennem él, azt azért felfogadhatóan interpretálja. Abban az évben halt meg Szilárd Leó, amikor én születtem. Mindig is vonzott az a része a világnak, amikor hatalmas koponyák, Heisenberg, a Hitling Pisti játsza, Einstein, Schneider Ádám játsza, tulajdonképpen maximum papírceruzával, de néha még az se jutottak olyan gondolatok, amik megváltoztatták az emberiségnek az útját. Tényleg maga ez, hogy mintha elfelejtenénk, hogy a gondolkodásnak annak van öröme és van eredménye. Nagyon felemelő tud lenni, ha az ember gondolkodik, a időt szán rá.
A dráma az atombomba feltalálásának körülményeit vizsgálja, de nem fizikus szemmel, hanem sokkal inkább lélektani és döntéshozatali szempontból.
Lehet ebben a darabban szeretni, ez az állandó probléma. Mindennek ára van, még a haladásnak is. Akkor is, hogyha a szándékunk nem az, hogy bármilyen módon ártsunk, mint ahogy tulajdonképpen egy ilyen büszkeség és egy ilyen, majd én megmutatom alapon, egy kijelentés alapján, mely szerint téli bábot kerget, aki arról álmodozik, hogy az atomi reakciókat energia nyerésére, energia termelésre használjunk, és ez egyszer annyira bosszantotta, hogy ezt nem engedte el, ezt a problémát, és maga az, hogy létrehozható a láncreakció, az ebből született meg, semmi köze nem volt még az atombombához. És aztán jött a háború, németek által, esetleg az oroszok által is vélt fenyegetés, a bomba előállítása, és aztán ugyanolyan erővel tiltakozott a ledobásra ellen, mint amilyen erővel követelte, hogy ezt meg kell építeni, ezt a fegyvert. Hát az ő tiltakozása, meg mások tiltakozása ugye kevésnek bizonyult. Ugyanakkor meg hát ugye az atomerőművek létezése is ennek köszönhető. Tehát marha nehéz eldönteni, hogy mit tegyünk és mit ne tegyünk, de ezt a dilemmát mindenképpen el lehet vinni.
A leírás szerint a téma komolysága ellenére a nézők egy könnyedebb hangvételű, kifejezetten élvezetes, szórakoztató előadásra számíthatnak, amelynek műfaja
tárgyalás két részben, de ez nem egy olyan tárgyalás, amilyen üzleti vagy marketing tárgyalás, hanem hagyományos értelemben bíró, védő, ügyvéd, ügyész és tanúk meghallgatása egy csavarral. A végén, amit értelemszerűen az ember nem szívesen mond el, inkább aki kíváncsi, az reméljük, hogy akkor majd eljön és megnézi.
A Láncreakció című előadás ős bemutatója szombaton lesz a Pesti Vigadóban. Később május 26-án, majd júniusban két alkalommal is műsoron lesz. Kubolák Attila Görög László színművésszel beszélgetett.
Kalendárium.
Az Országos Széchenyi Könyvtár Nevezetes Apróságok nevű ingyenes szolgáltatása megújult formában több mint 5600 újonnan közzétett grafikai plakáttal várja az érdeklődőket. Az intézmény honlapján található kép és adatbázis különféle nyomtatványokat, plakátokat, képes levelező lapokat mutat meg. Elbéné Mester Magdolnával, az OSK osztályvezetőjével Farkas Szabolcs beszélgetett.
Nagy örömünkre a plakátanyagunk az ország legjelentősebb gyűjteménye. 85 ezer az egyedi plakátok száma, a duplumokkal együtt 120 ezeres a gyűjteményünk, és ezért, hát szokták mondani, megkerülhetetlenek vagyunk. Számunkra nagy öröm, hogy Sándor István, az első magyar bibliográfus, már 1803-ban megfogalmazta azt, hogy milyen nevezetesek lehetnek ezek az apróságok, a látszólag jelentéktelen kis dokumentumok, mert hogy az idő múlásával ezek nagyobb jelentőséget nyernek, olyan információk találhatnak benne az érdeklődők, amit más dokumentumokban esetleg nem. 5600-as mennyiségű plakátanyag került most ki erre a tartalomszolgáltatásra, és ez tulajdonképpen az első magyar plakát keletkezésétől 1885-től 1935-ig öleli fel a mi gyűjteményünket teljes körűen. Csodálatos módon nyomon lehet követni a plakát fejlődését is ezáltal. Az első magyar plakátot a festőfejedelem Benc úr Gyula készítette, és ez még kicsit olyan oklevélre hasonlít, kicsit olyan, mintha egy szöveges plakátot ragasztottak volna az aljára.
De ez, ugye, ez egy kiállítást reklámozott ez a plakát.
Így van, így van, az országos általános kiállításra készült Rudolf trónörökös védnökségével, és nem kisebb feladatot tűzött ki maga elé, mint hogy az országot megmutassa önmagának, tehát tulajdonképpen a korabeli ipar, művészet és mezőgazdaság nagyjait próbálta felvonultatni ez a kiállítás, és maga a plakát is, tárgyakat látunk rajta, az iparnak az eszközeit, a csavart, a kalapácsot, vagy a mezőgazdaságból a sarló, gyümölcs, zöldség ömlik elénk a bőségszaruból. Mindeközben ott van egy bagoly, a bölcsesség szimbóluma, vagy egy szárnyas alak glóriával, ami az égi segítséget hivatott szimbolizálni. Tehát tulajdonképpen, hogyha az első magyar plakát előtt megállunk, akkor sok időt el kell azzal töltenünk, hogyha meg akarjuk érteni az összes kis rejtett üzenetet, szimbólumot.
Valószínűleg nem voltak még Benc úr Gyulának előképei ezzel kapcsolatosan, tehát saját fantáziájára bízta azt, hogy hogyan is képzel el egy ilyen plakátot.
Külföldön ekkor már megjelentek azért a plakátok, de maga a műfajnak a kialakulása az egy hosszadalmasabb folyamatnak az eredménye volt. Most egy olyan teremben ülünk, ahol szintén láthatunk plakátokat, és ezek későbbi alkotások, és itt megfigyelhetjük azt, hogy már messziről is sokkal inkább meg tudjuk érteni a plakát üzenetét, illetve a szövegek is hangsúlyosan és harmonikusan simulnak bele a látványba.
Valóban az itt lévő plakátmásolatok már magukkal, a színeikkel szemet szúrnak, és rögtön oda kapjuk a tekintetünket. Például az egyik nagyon látványos plakát hirdet egy bizonyos Tingli-Tangli nevezetű eseményt.
Ez egy mulatság volt. Látjuk, hogy egy elegáns úr és egy hölgy vonul egy nagyon díszes ruhában és nagyon felajzott állapotban erre a mulatságra. Egyébként Faragó Géza plakátjáról van szó.
És 1908-ból.
Igen, ő a párizsi eleganciát és a pesti humort ötvözte tulajdonképpen a műveivel. Ez már a szecesszió időszaka. Faragó Gézáé egyébként az a nagykalapos hölgy plakát. Ez egy nagyon ismert plakát, a Tungstram cégnek készült. És a tartalomszolgáltatásunknak is egyébként ez a hölgy alak lett a borítóképe. Tehát ha valaki oda látogat a Nevezetes Apróságok oldalra, akkor ezzel szembesül.
Benc úr, ripőrónai kassák, grafikai plakátokon a múlt századforduló Magyarországa, új kiállítás a fővárosban az Országos Széchenyi Könyvtárban. Farkas Szabolcs interjúját hallottuk. Thank you. romantika, a humor és a fülbemászó dallamok világa elevenedik meg a Marica grófnő győri előadásán. Tasziló gróf szerepében Dolhai Attila mellett a Győri Nemzeti Színház igazgatóját, Bakos Kis Gábort láthatjuk, akit Gárdonyi Eszter kérdezett.
Mit kell tudni erről a darabról, mennyiben lesz ez más, vagy különleges, vagy győri?
Ez az előadás egy olyan Marica grófnő szeretne lenni, amely méltó a műfaj hagyományaihoz, a tradíciójához, és a maga szépségében, pompázatosságában, grandiozitásában. Egy olyan előadás, amely mégis egy nagyon letisztult, nagyon finom, közben pedig millió egy picike kis humorral átszőtt történetet láthat majd a közönség. És nyilván azáltal, hogy ebben az előadásban most játszom, így belülről érem meg jobban ennek az egésznek a pesgését.
Mennyire nehéz színre vinni egy olyan darabot, ami ugye sok-sok év alatt sok-sok színházban bemutatásra került már?
Hát millió egy előképe van természetesen egy ilyen darabnak. Az egyik legtöbbet játszott nagy operett, de akkor a legjobb ez az előadás, hogyha az adott közösség sajátjává tudja tenni, tehát adott esetben ez győribé tud válni. De ne feledjük el, hogy az előadás ez egy hármas koprodukcióban készül el, mert a debreceni Csokonai Nemzeti Színház, a székesfehérvári Vörös Marti Színház és a Győri Nemzeti Színház koprodukciója ez, amely három évadon keresztül majd az adott három színházban lesz látható, és reményeink szerint majd a utazást követően visszatér az adott városba, ahogy ezt éppen kiadja majd így a folytonosság. Úgyhogy minden helyen és helyszínen akkor lesz ez nagyon izgalmas, amikor a saját társulat ezt úgy magáévá teszi ezt a történetet, és a formát, amit pedig megálmodtak hozzá az alkotók, az pedig tényleg egy nagyon letisztult, egy nagyon szép, egy nagyon tiszta attitűdben ragyogó darab.
Hogy működik ez a koprodukció? Ide jönnek vendégszínészek, a mi színészeink mennek el, hogy ott megszokják a helyszíneket. Hogyan kell ezt elképzelni?
A főbb szerepekben lesznek majd átfedések, vendégszereplések a különböző színházak között, de jellemzően az énekkar, a tánckar, a zenekar vonatkozásában az adott színháznak a művészei vannak benne és játszanak, szerepelnek az előadásban. Tehát így a győri előadásban a Tasziló szerepében Dolhai Attila lesz az egyik vendégünk ebben az előadásban.
Ugye a győri közönségről lehet tudni, hogy szinte mindenevő, de azért a legjobban a zenés darabokat, műzikeleket, operetteket szereti. Mire számítanak?
Az évad során látható majd a bérletes előadások között a Marica grófnő, mint utolsó nagyszínpadi bemutató. Bérletszünetben is fogjuk játszani, még itt a 2025-ös 26-os évadban, és a 2026-27-es évadban pedig újra a műsorra fogjuk tűzni. Aztán elindul az előadás, először Debrecenben kerül bemutatásra, majd Székesfehérvárat, és utána vágyjuk ide vissza Győrbe, úgyhogy bízom benne, hogy sok éven keresztül fogja majd látni a győri publikum.
Kálmán Imre egyik legnépszerűbb operettjét, a Marica grófnőt mutatták be a Győri Nemzeti Színházban. Gárdonyi Eszter Bakos Kis Gáborral, az egyik főszereplővel beszélgetett. Most a libretto mai adását ajánlom a figyelmükbe. Holnap kezdődik a Műtárgyak Fesztiválja, már 10. alkalom lesz ez. Ma 16:30-tól az M5 csatorna vendége Kolman Szilvia fesztiváligazgató. még egy programajánlat. Május végén nyílik meg a fővárosban, a Mai Manóházban a Felvétel című kiállítás, amely stand és verkfotókon keresztül ünnepli a magyar film születésének 125. évfordulóját. Az augusztus 23-áig látható tárlaton olyan kultikus alkotásokban nézhetünk bele, mint a Körhinta, az Egri csillagok, a Tanú, a Szerelem, az Egészséges erotika vagy a Pogány Madonna. Kalendárium hangzott el a Kossuth Rádióban. A hangmérnök Lajer Rita, a szerkesztő Kádár Dóra volt. Köszönjük a figyelmüket, Nánási Anikót hallották.